Bementem a Vix Színházba, a kottával a honom alatt, föl a házi színpadra, ott volt a Marton és a Presser, és mondták, hogy tessék. Hát leültem a zongorához, és elénekeltem a Jézus Krisztus szupersztárból a Mária Magdolna dalát, és a Presser azt mondta, hogy hát ilyen ember kell nekünk.
Az első olvasó próbától kezdve végigkíséri a darabot, segíti a színészeket, akiknek biztos pontot, védőhálót jelent. Munkájához jó emberismerőnek kell lennie, tökéletes hallás és jó ritmusérzék is kell hozzá. Vendégünk hivatalosan 1976 óta dolgozik a Vix Színházban, de először éppen 50 éve lépett a teátrum színpadára, akkor még énekesként, méghozzá egy legendás előadásban, Presser Gábor első színházi munkájában, a Képzelt Riportban. A szelfiben Kertes Zsuzsával, a Vix Színház súgójával beszélgetek. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Olyan kérdést fogok neked feltenni, amitől biztos, hogy herótod van, és biztos, hogy nagyon sokan megkérdezték már, és ez arról szól, hogy jól súgtál-e az iskolába az osztálytársaidnak?
Hát ez érdekes kérdés, mert nem is emlékszem ilyenre, de ha súgtam, akkor szerintem nagyon óvatosan.
Az azt jelenti, hogy jól?
Igen, igen. Hát persze az embernek érezni kell, hogy most ez kellő hangerő, ki hallja meg, az illetékes hallja meg precízen, vagy lebukok. Úgyhogy erre figyelni kell.
Művészet vett körül apró gyermekkorod óta. Lehettél volna a zongoraművész, lehettél volna táncosnő, lehettél volna színésznő, akartál is színésznő lenni. Hogy telt ez a gyermekkor?
És énekes.
És énekesnő.
Igen. Hát tulajdonképpen én 5 éves koromban elhatároztam, miután művész családban nőttem fel. Édesapám zongorista volt, anya valamikor énekelt, és ugye nagyon sok művész járt hozzánk próbálni, és én akkor már a zongora alatt ültem, és lestem, hogy ki hogy táncol, hogy énekel. Szerintem még táncfigurákat is ellestem. Ennek köszönhetően aztán én alapítottam egy saját társulatot az utca gyerekeivel.
Mindezt hány évesen?
Ez olyan 6 éves voltam már akkor, de úgy döntöttem, hogy nekem kell egy csapat, akiket tudok irányítani. És körbejártam a barátokat, és megkérdeztem, hogy kinek van kedve egy színésztársulatba bekapcsolódni, ahol énekelünk, táncolunk, verset mondunk, ki mit szeret, kinek mihez van érzéke. És hát persze jöttek. Azt hiszem, hogy olyan 8 tagúra sikerült összehozni a csapatot. És nyáron, ugye egy gyönyörű kertes házban laktunk, körbe a szomszédba egy körgangos, folyósós ház volt, és körbejártunk, hogy szeretnének-e előadást nézni, árultuk a jegyeket, lement az előadás, begyűjtöttük a pénzt, és elmentünk fagyizni. Úgyhogy ez volt a jutalom a társaságnak a jó munkáért.
És hány éves korodtól készültél tudatosan a művészpályára, amikor azt mondtad, hogy most akkor a Színház és Filmművészeti Főiskolára hát felvételizek?
Én szerintem az olyan 17-18 éves koromban erősödött meg teljes mértékben, és ugye érettségi után én a színművészetire adtam be színészszakra felvételi kérelmemet. Hát sajnos az nem járt sikerrel. Mikor elmentem felvételizni, a második rostán kiestem, és én akkor annyira megsértődtem, mert én azért szerettem volna a főiskolára menni, hogy képezzenek, hogy tovább fejlődjek. Ugye 8 évig zongoráztam, 8 évig balettoztam, klasszikus balett, modern tánc, énekeltem a rádióstúdióban, végeztem táncdalének szakon, de hát úgy látszik, hogy ez kevés volt ahhoz, hogy bármi tovább haladás történjen az életemben. De viszont egy nagyon nagy öröm ért ott a rádióstúdióban, ahol az énektanárnőm szólt egyik nyáron, hogy Zsuzsi, a Vix Színházban a Marton és a Presser csinálnak egy musicalt, hogy nincs-e kedved elmenni oda. Meghallgatás lesz. Mondom, hogy ne? Mikor? Hát ez egy pénteki napon volt ez a beszélgetésünk, azt mondja, hogy hétfőn 10-re várnak a házi színpadra. Szavakkal nem is lehet tényleg kifejezni, hogy milyen boldogsággal rohantam a Vix Színházba.
Izgultál?
Talán egy picit izgultam, de valahogy bennem volt egy ilyen bizonyítani akarás, hogy mégis van egy lehetőség, hogy megmutassam, hogy egy valamire alkalmas vagyok a művészetek közül bármelyik formában. És bementem a Víg Színházba, a Kottával, a honom alatt, föl a házi színpadra, ott volt a Marton és a Presser, és mondták, hogy tessék. Hát leültem a zongorához, és elénekeltem a Jézus Krisztus Szupersztárból a Mária Magdolna dalát, és a Presser azt mondta, hogy hát ilyen ember kell nekünk. És így bekerültem ebbe a csodálatos társulatba. Ősszel elkezdtünk próbálni. Tulajdonképpen egy vagy két év után a Gessler úgy látta, hogy ahogy már mentek az előadások is, meg a próbákon, amikor tanultuk a táncokat, hogy hú, ez a csaj, ez mindent rögtön csinál, és milyen profi módon. És akkor megkérte, hogy ha ő nem ér rá, akkor alkalmanként jöjjek. Na, aztán attól kezdve majdnem 10 éven keresztül én állítottam színpadra beugró főiskolásokat, színészeket, és tanítottam nekik a koreográfiát.
Tehát nagyon úgy, komoly hogy... tagja lettél a társulatnak.
Hát egyszerűen olyan volt, hogy mikor a pici volt az első gyerekem, talán 1-2 éves lehetett, csöng a telefon, Víg Színház titkárság, Zsuzsi, van parancsolj Béla. Azt mondja, a Hegedűs Géza beugrik a popfesztiválba, a Bill szerepébe. Mondom, és? Hát azt mondja, meg kéne tanítani neki a koreográfiát, és hát elmondani, hogy mik van. Már mondtam, anya, gyere, gyerekre vigyázni, rohanás, próbám van a színházban. És ez így telt, múlt az idő, és én csak csináltam. Emlékszem, hogy a Kömüves Kelement rendezte, vagyis a koreográfiát a Novák Ferenc, és hát ő is rögtön látta, hogy
nem erős tudom,
hogy nagy szó ez, igen, de hogy profi módon végzem a dolgomat, hát hogy majd a 12 kőművest én kézbe tudom venni, és 8 hónapos terhesen még a házi színpadon roptam velük a kőművesek táncait.
Egy picit visszakérdezek a képzelt riportra, mert ugye az is, hát tulajdonképpen 50 éve volt a bemutatója, és nagyon érdekes volt, a Presser azt mondta egy interjúban, ha jól emlékszem, hogy senki nem hitt abban, hogy ez siker lesz, kivéve a Martont. Hogy emlékszel vissza a próbai időszakára, és arra, ahogyan a dalokat megismertétek? Hát ma már legendás számokról van szó.
Hát én rögtön az első pillanatban éreztem, hogy ez egy hatalmas nagy durranás. Egyik az, hogy rettentően különleges dolog, addig még ilyen nem volt a Víg Színházban, és a másik, hogy olyan nagyszerű társulattal csinálta meg ezt a Marton és a Presser, hogy brilliáns csapat volt. Brilliáns.
Akkor, amikor lekerültél a színpadról, az igazgató mellé kerültél, Marton László asszisztense lettél. Ott mi volt a dolgod?
Hát ott rengeteg munka van, mindenről tudnod kell, és mindent másnapra produkálni, amit a rendező kér, díszlet, bútor, kellék, hangosztály, világítás, ruhák, hogy mi kell a próbára, stb. Stb. Tehát ezt állandóan jegyzetelni, lerajzolni a példányba, hogy mi, hol van, milyen bútor, kellékek, hogy ezt tudjuk másnap kontrollálni, és mindenki tudja a dolgát. Úgyhogy nagyon sokrétű, komoly munka.
És tulajdonképpen egy 24 órás szolgálat,
hát
nem?
Igen, nincs megállás, mert tulajdonképpen befejezed a próbát, és elindulsz, végigjárod a tárakat, és mindenhol átadod a másnapra kért konkrét dolgokat, hogy meglegyenek.
Hány évig voltál asszisztens?
Hát majdnem 20 évig. Tulajdonképpen én igazán társulati tag 76-tól lettem. Addig, mint énekes táncos voltam szerződéssel a Víg Színházban. Hát rengeteg darabot csináltam, a Martonnal dolgoztam, a Verebessel, a Szikorával, Iglódi Pista, Horvai, Valló Péter, szóval rengeteg nagyszerű rendezővel dolgoztam. Közben volt olyan, hogy párhuzamosan egy darabba például voltam asszisztens is egyszerre, és súgó is. Vagy nem volt elég ember, vagy gondolták, hogy ezt én úgyis meg tudom oldani. Hát súgó az most már nem tudom én hány éve. Én még mindig asszisztensnek érzem magam valahol a szívem mélyén.
Hiszen annyira ismered az egészet, hogy megkeresnek a mai napig olyan problémával is, ami nem a
súgó munkához. Hát sokszor van rá példa. Az az igazság, hogy én most már nem mászok bele a mások dolgába, én csak teszem a magam feladatát.
Egy laikus azt gondolná, hogy a súgó az az ember, akit megénekelt ugye Presser is, aki ott ül egy lyukba, a kezében a szövegkönyv, Lesi figyeli a színészek minden rezdülését, és hogyha bármiféle probléma van, akkor segít nekik. De mikor találkozol először a darabban?
Hát tulajdonképpen az olvasó próbán ismerjük meg a darabot, akkor fölolvassa vagy a rendező, vagy a színészek, és attól kezdve elkezdődnek a rendelkező próbák, és akkor ismeri meg egyre jobban az ember a szöveget. És amikor már lejáró próbákkal dolgozunk, az azt jelenti, hogy mozgás csinálják a színészek a rendes jeleneteket, akkor már tudja érzékelni az ember, hogy ki milyen ritmusban, hogy dolgozik, hogy mondja a szöveget, és az szerint tud segíteni.
A leírt szöveg felolvasandó szabály az itt is érvényes? Előfordul színészekkel, hogy az ő szájára egy másik kifejezés jobban jön. Te azt a szöveget tudod, ami le van írva, vagy azt a szöveget, amit ő mond?
Hát tulajdonképpen, ha többször előfordul, hogy ő mást mond, mint ami le van írva, akkor azt azért szoktuk rögzíteni. De azért nagy vonalakban általában a leírt szöveghez alkalmazkodunk. Tehát azt kell megtanulni.
Meddig vársz? Az időzítés nagyon pontos. Tehát meddig vársz mondjuk egy elakadásnál?
Ez egy jó ritmikai érzék elsősorban, és ez tulajdonképpen a sok-sok próba során tudja az ember, és erre vannak jeleink a példányba, hogy tudom, hogy itt ennyi szünetet tartott, itt annyit, és nagyon jó érzékkel lehet ráérezni, hogy itt valami gond következik be. Ezt nem lehet így elmondani, ezt érezni kell. Tudni kell, tehát ezért van az, hogy állandóan figyelni kell mindenkit, ki mikor, hol tart és mit mond.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy nagyon jó emberismerőnek kell lenned?
Hát pontosan... elsősorban igen, és mondom a ritmika nagyon fontos.
Van olyan színész, aki mondjuk rossz néven veszi, hogyha súgnak neki?
Nem az, hogy rossz néven veszi, hanem vannak színészek, akikről már tudja az ember, hogy ő nem igényli, mert már az első alkalommal szövegtudással jön. Van, aki igényli, van, aki jelez, szóval ezek mind így egymás között kialakuló dolgok.
De hogyha olyas valaki van ott, aki nem igényli, neked akkor is ott kell lenned a biztonság kedvéért, védőháló vagy.
Sose lehet tudni, bármikor jöhet egy zárlat, és akkor észnél kell lenni, persze. Nagyon édes szorim, ez pont a popfesztiválban történt meg, akkori súgónk az már egy nyugdíjas súgóhölgy volt, és nagyon szeretett horgolni. És ment az előadás, ment, amikor az egyik művésznek hirtelen egy zárlat állt be, és már nem tudott mit csinálni, azt mondta, hogy ki kéne menni, és kiment a súgóhoz, és fogalma nem volt a súgónak, hogy hol tart, aztán nagy nehezen valaki elkezdett lapozni, és akkor kapott egy végszót, és visszament. Hát szóval ilyen dolgok vannak. Akkor volt még egy édes dolog, amikor nem szeretnék neveket mondani, hogy úgy rendezte be magát a színpadon, hogy minél közelebb legyen a súgólukhoz. És így végül is az előadás szépen megkapta lentről a súgótól a szöveget, hogy biztonságban legyen. De vannak ilyen kedves dolgok.
Hogy néz ki ez dramaturgiailag? Az ember egy súgójukat képzel el, és van
már
olyan...
Már nincs súgójuk. Már megszűnt a súgóluk, úgyhogy most már azért sokszor nehezebb a helyzet. Két oldalt, ahol tudunk éppen helyet találni, vagy van fix hely egyes daraboknál, de mindenképpen olyan helyet kell keresni, ahol azért látsz mindent és mindenkit.
Mennyit számít egy épületnek, egy színháznak, egy színpadnak az akusztikája a te munkádban?
Hát rengeteget számít, de főleg az a színészeket érintő dolog, mert vannak a színpadon bizonyos helyek, ahol ők maguk is észlelik azt, hogy valami nem úgy szól, ahogy kellene. Például zenés daraboknál is érezni lehet. Azon kívül, ha prózát nézzük, akkor például nagyon vigyázni kell, hogy milyen hangerővel beszélnek a színpadon, ha ott mondjuk nincs mikroport használat. Mert már az utolsó sorokban van, hogy nem hallod azt, amit fönn a művész mond szöveget. Tehát meg kell találni azt a kellő hangerőt, ami bejárja az egész nézőteret.
Nem a súgójukból súgsz, de egyébként az elhelyezkedése szempontjából az volt a legoptimálisabb hely egy súgónak?
Hát azt meg kell találni, és szerencsére eddig még mindig olyan helyzetben voltam, hogy a legoptimálisabb helyen tudok ülni a színész páholy járásba, ami fönn van a színpadon, mindkét oldalon van, és én általában mindegyik darabomban vagy a jobboldali, vagy a baloldali helyen ülök, ahol...
Ez takarásban van, tehát ezt a néző nem láthatja.
Természetesen.
Úgyhogy. És ez a próbák során alakul ki?
Hát a próbák során még nem alakul ki, ez az utolsó két hétben derülhet ki, hogy hol tudok ülni, mert aztán van olyan, amikor be van építve ez a kétoldali nyitott tér, és akkor például csak a függönyjárásban van hely, ami nem egy optimális, nem egy kellemes semmilyen szempontból, de akkor azt kell tudomásul venni, hogy ott ülsz.
És hogy tudsz úgy súgni, hogy a néző ne hallja, de a színész igen?
Hát ez technika. Ez technika.
Tanítják
ez
valahol?
Hát most már azt hiszem, hogy van a főiskolán, illetve az egyetemen tanulnak, de az én időmben ilyen nem volt. Tehát nekem azért volt előnyöm, mert nekem van egy jó hallásom, ritmusérzékem, és ez a kettő, ez elengedhetetlen, pláne zenés darabnál.
Amikor élesben vagy, és megy az előadás, akkor ott van a kezedben a szövegkönyv, vagy te tudod fejből?
Hát az ott van előttem kinyitva, de azért én inkább figyelem őket, nem az van, hogy nézem a példányt, hogy szóra-szóra mit mondanak. Tehát ha véletlen valami gond van, akkor azért...
Olyan, mint egy kotta, nem? Tehát, hogy te folyamatosan lapozod.
Igen.
Vannak speciális bejegyzések is benne, amit magadnak
hát
teszel
mondom,
oda?
Hát tulajdonképpen ezek a szünetjelek, ami a legfontosabb, hogy rövid szünetünk van, hosszú szünet, tehát ami már kialakult az előadás ritmusába, hiszen minden előadásnak megszületik egy időtartama. Mettől meddig elkezdjük 7-kor, az 9:30-ra akkor vége.
Ez mikor derül ki, hogy milyen hosszú lesz egy előadás?
Hát ez már a bemutató előtti 1-2 hétben már össze kell, hogy álljon. Nagyon ritka kivétel, ha még az utolsó pillanatban változtatás van, szöveg vagy bármi, de általában akkor már tudjuk, hogy ez most egy 2,5 órás, 3 órás vagy 3,5 órás előadás lesz.
Ez biztos egy nagyon laikus kérdés, de amikor például zenés darab megy, és az ének szöveget felejtél, abban is tudsz segíteni?
Hát, végig énekelem az egész darabot. Kint ülök a helyemen, és nyomom velük együtt, persze. És akkor néha kinéznek valami pár utcai fiúk, és akkor látják, hogy na Zsuzsi, velünk énekelt.
Azt egyébként lehet érezni, ahogy mondod, már az olvasópróbánál találkozol a szöveggel, és találkozol azzal is, ahogy a színészek elkezdenek ezzel az anyaggal dolgozni. Nyilván vannak nehezebb, könnyebb szövegek, de azt fel tudod mérni, vagy meg lehet ítélni egy próba folyamat során, hogy mi az a pontja az előadásnak, vagy kinél, melyik színésznél, melyik, mi az a pontja az előadásnak, ami kritikus lehet, billeg, és valahogy mindig hát, egy csapda helyzet?
Tulajdonképpen sok darabban előfordulnak ilyen kritikus, nehezebb dolgok, vagy egy hosszabb lélegzetű monológia van, vagy bonyolult a szöveg, de ezt mindig a próbák alatt egymással meg tudjuk beszélni. Tehát ha súgóként kérdezel, akkor azt többet gyakoroljuk, vagy előadások előtt is még összemondjuk, és akkor már valamilyen formában, biztonságban érzi magát az illető színész.
Elképesztő színészóriásokat láttál a
igen.
színpadon.
Rutkai Éva, Páger Antal, Súlyok Mária, Darvas Iván. Végtelenségig lehetne sorolni őket.
Van olyan emléked, ami különösen érdekes, fájó, kedves a számodra, és hozzájuk köthető?
Most ez ne hangozzék nagyképű dolognak, de én annyira nagy szeretetnek örvendhettem az ő köreikben. A Rutkai Éva kimondottan kedvelt engem, Páger Antal, Tordi Géza. Tehát tulajdonképpen én mindenkitől szeretetet kaptam, és ugye akkor én még, mint asszisztens dolgoztam velük, az is egy másfajta munkamorált igényel, de mindig csak a szeretetet éreztem, biztonságot.
Azt mondod, hogy másfajta munkamorált igényel, az egy fegyelmet igényel a színész? Sokakban az a kép, hogy ez egy bohém szakma, a színházi lét, a művészvilág.
Ez egy nagyon kemény szakma, bohémnak bohém, de azért amikor munka van, akkor keményen oda kell figyelni mindenkinek, és tulajdonképpen, ha mint asszisztens át kell adni egy instrukciót az illető művésznek, akkor annak is megvan a módja, hogy Tehát nem kerekedhetsz föléjük, egy bizonyos stílus szükségeltetik hozzá, hogy a rendezőnek az instrukcióját hogy közvetíted az illető művész felé.
Nem tehetem meg, hogy egy picit ne súroljam az Eszenyi Enikő igazgatása alatti időszakot, de inkább arról kérdeznélek, hogy most már túl van ezen a színház, túl van ezen a társulat, úgy tűnik, ugye Rudolf Péter már egy ideje igazgatja a színházat, sokan vissza is mentek azok közül a művészek közül, akik az Eszenyi Enikővel való konfliktus miatt hagyták ott a Víg Színházat. Milyen most a hangulat, mit érzel?
Szerintem tökéletes. Teljes megnyugvás, és végül is ugyanazt érezzük, mint régen valamikor a Várkonyi és a Marton igazgatása alatt.
Hány estét töltesz színházban?
Hát mostanában már nem sokat, de volt olyan, hogy 28 előadásom is volt.
Egy hónapban?
Egy hónapban, igen.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen te a műsoron lévő daraboknak a nagy részét ismered, és tudod is talán a szöveget.
Rengeteget, sokszor van olyan, hogy éjszaka elmondom a darabot, vagy annyira nem tudok aludni, hogy benne van az emberben, főleg egy mondjuk egy felújító próba során előjönnek a régebbi darabok, de ez gyakran előfordul az emberrel, igen.
És azt vajon érzékeli egy súgó, hogyha egy este úgy áll össze a társulat, hogy nem jó a levegő, nem jók a körülmények,
hát
nem jók az energiák?
Van ilyen, amikor fáradtabb egy előadás, nem olyan napjuk van. Akár elég ahhoz egy ember, aki nincs éppen toppon, már meg lehet érezni a levegőbe, hogy itt valami nem stimmel, de mondhatom, hogy ez nem jellemző. Ez nem jellemző, mert általában ez egy olyan dolog, hogy még ha beteg is egy művész, fölmegy a színpadra, ott mindent elfelejt. Tehát akkor ő csak színész, akkor történhet bármi, tehát nekik ott teljesíteni kell. És ez akkor nem fordulhat elő, hogy...
Lehet mondani, hogy ez egy akkora adrenalin löket, hogy átsegíti.
Hát természetesen, igen.
Ahogy a súgóság és a külsőségei változtak, ahogy a színház is változott az elmúlt évek során, ugye azt arról beszéltél, hogy már nincsen súgójuk, hanem más helyről, takarásból segítitek a színész munkáját, szerinted elképzelhető az, hogy egy idő után a súgók eltűnnek a színházból teljesen?
Hát még az is előfordulhat, mert van már a világban olyan színház, ahol egyáltalán nincsenek súgók. Bár szerintem nehezen elképzelhető, mert azért nagyon sok segítséget ad a művésznek, hogyha azt mondja, hogy na, gyere, üljünk le és mondjuk össze a szöveget előadás előtt például. Meg a próbákon szerintem ez jó dolog, hogy ott vagy és tudsz bármikor segíteni, és hogy ne álljon meg a próba folyamat, hanem földobod a szöveget időben és megy minden tovább.
Hányszor fordult elő a pályát során, hogy valóban súgnod kellett, valóban segítened kellett szinte végig az előadás alatt valakit?
Hát ez is egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy szerencsés is vagyok, hogy olyan darabjaim voltak, amik annyira flottul és jól mentek, hogy tulajdonképpen nem mondhatok számszerűséget. Tehát nem jellemző az én munkaidőm alatt az, hogy nekem segítenem kellett volna rengeteget. Valahogy ez olyan büszkeséggel is tölt el, mert azt gondolom, hogy ezek szerint jól dolgoztam velük. Azt is el kell mondanom, hogy ugye a fiatalok azok nagyon precízen megtanulják. És önálluk ritkábban fordul elő, hogy beáll egy zárlat és megakadnának. Ez inkább az idősebb korosztálynál fordulhat elő.
Ha valaki most ezt a pályát választaná, hiszen most már képzés is van, mit tanácsolnál neki? Mi a legfontosabb? Mitől lesz jó súgó egy súgó?
Hát elsősorban, amiről már beszéltünk, hogy nagyon jó emberismerőnek kell lennie. Másodszorban megint csak ismételni tudom, hogy a ritmika és a jó hallás az nélkülözhetetlen. És az, hogy türelemmel végig figyelni minden pillanatot. Mert soha nem lehet tudni, hogy mikor van éppen egy kiállás, és akkor nem követed, vagy nem tudod esetleg kívülről, akkor nem tud segíteni. De aki affinitást érez ez iránt, annak csak ajánlani tudom. Én boldog vagyok ebben a munkában még a mai napig is, és amíg úgy érzem, hogy hasznos vagyok, addig még szeretném csinálni.
Beszéljünk a legutóbbi színpadi fellépésedről, ami egy nagy évfordulóhoz kapcsolódik. Presser Gábor 50 éves Vígszínházi tagságát ünnepelte meg a teátrum. Olyan nagy érdeklődés volt, hogy aztán nem csak előadás volt, hanem a főpróba is nyilvános lett, és ott is megnézhette a közönség, hogyha bejutott. Neked ott feladatod volt.
Igen, ez egy csodálatos meglepetés volt számomra. Mentem be pont azon a napon, amikor ezüst érdemkeresztet vettem át a Vigadóban, ugyanis a színház erre felterjesztett engem, és a díjátadás után mentem be, este előadásom volt a Vígszínházban, és mindenki ott sutyog körülöttem, hogy tudja már, mit kéne tudnom, miről beszéltek. És akkor nagy nehezen ott kinyögték, hogy benne leszel a Presserbe. Mondom, mit? Ne szórakozzat. De igen, benne vagy a Presserbe. Na hát, több se kellett, teljesen elájultam, már azt gondoltam magamban, hogy ennyi jó dolog nem történhet velem, de talán 50 év után lehet, hogy a sors hozta így, hogy most én ennyi mindennek örülhetek. És igen, valóban kiderült, hogy már másnap mentem próbálni, és betett a Presser a koncertbe, ahol vokáloztam a szereplőkkel, és a végén a fináléban is énekelhettem, sőt, a Presser volt olyan kedves, hogy nyilvánosan, nyílt színen bemutatott engem, miután lement a dalunk, hogy én bizony ugyanannyi ideje vagyok a Vígszínházban, és hogy a popfesztiválban kezdtem, mint énekes-táncos.
Egy ilyen életpálya, mint amit te is a Vígszínházban töltöttél, töltesz, ez egész embert kíván, nem egy családbarátnak tűnő szakma.
Hát igen, de akinek olyan családja van, mint amilyen nekem volt és van, akkor az maximálisan kivitelezhető. Végül is 50 éve együtt vagyok a férjemmel, 2 gyermekünk van, és 3 unokánk. És úgy érzem, hogy az 50 évünk zökkenőmentesen telt el. Ünnepek, hétvégék nélkül is megoldottuk. És remélem, hogy ezután is még megoldjuk, amíg ott vagyok a színházban. Tulajdonképpen ez a világ, ez rettentően különleges. Szóval mindig azon elgondolkodtam, hogy ha én egy civil életben töltöttem volna ennyi időt, hogy az mennyire töltötte volna fel az én lelki életemet. És úgy érzem, hogy ha nem lenne a színház, akkor én nem lennék ilyen boldog ember. Nekem a színház az tulajdonképpen az életem legnagyobb részét, ezt teszi ki a színházi lét.
Nem is úgy gondolsz, mint egy munkahely, mint egy foglalkozás?
Hát egyáltalán nem munkahelyként tekintem, hanem szerelem és boldogság. Hiszen egy színházban minden nap új dolgok történnek. Csodák, varázslatok, és mindig minden nap más. Nem egy monoton dolog. Még akkor is, amikor voltak időszakok, hogy éjjel-nappal próba, reggel, este, felújító, beugrás, betegség, akkor se érzi az ember azt, hogy ez teher, hogy egy munka, hanem egy szerelem.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Kertes Zsuzsával, a Vígszínház súgójával beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm a figyelmüket.